van, szeretett testvéreim, amióta őszüleink elkövették azt a bizonyos bűnt, amelyről hallottunk a mai első olvasmányban, azóta a bűn, mint az árnyék követi életünket. Valamilyen formában minden ember életében jelentkezik, és nem csak jelentkezik, hanem szedi is az áldozatait. Csak egy pillanat, egy felelőtlen perc, csak egy kis alkudozás, és már is a tragédiák lavinája indulhat el. Hitünk szent könyve, a Biblia nem is rejti véka alá, hogy a bűn a Szentírás legnagyobbjait is megkísértette. Igaz gyanánt, ismerkedjünk meg pár ilyen nagy-nagy egyéniséggel, akik súlyos bűnt követtek el, és erről beszámol hitünk szent könyve, a Biblia. Már az őszülők gyermekei közt ott a bűn Káin irigységből megöli testvérét Ábelt. Noé, amiután túlélte a vízözönt, szőlőt telepített, írja a Szentírás, berugott, és mesztelenül fetrengett sártrában, benne van a Bibliában. A bábeliek tornyot építenek, és pedig azért, hogy nevet szerezzenek maguknak Istennel szemben. Ábrahám, akit úgy mutat be a Biblia, mint hitünknek a példaképét, amikor megérkezik Egyiptomba, azt hazudja a fáraónak, hogy a felesége, a húga, így menti a bőrét, így menti az életét, mert másképpen kivégezték volna nyilván, magának a fáraónak kellett rájönnie a hazugságra, és akkor ki is utasítja Ábrahámot Egyiptomból. Szodoma pusztulása után a Lótnak a lányai lerészegítik az apjukat, vele hálnak, hogy utódjuk legyen. Amikor Ábrahámnak megszületik a törvényes fia Izsák, már a kis Izmael nagyobb vacska, és mert a két gyerek együtt játszik, hát irigység támad a feleségnek a szívében, lelkében, és Ábrahámnak ki kell űznie a pusztába Hágárt és Izmaelt. Itt a órán roppant élveztük annak idején, hogy Jákob csellel szerzi meg Ézsau ellenében az első szülöttségi áldást. Jákob fiai annyira irigyek öccsükre, Józsefre, hogy eltervezik, hogy megölik. De aztán Rubenre hallgatnak, aki azt tanácsolja, hogy adják el a kereskedőknek a ruháját, mártsák állatvérbe, és úgy adják vissza apjuknak, hogy széttépte egy vadállat. Az Egyiptomból csodálatos módon megszabadult választott nép, és erről szól a kivonulás könyvének a krónikája, folyamatosan lázadozik, panaszkodik, követelőzik, semmi sem jó. Pedig hát megkapták a legdrágábbat, a szabadságot, és ott lebeg az ígéret földjének is a képe, ahová be fognak vonulni. Amikor Mózes fent van a Sínai hegyen 40 napig, mert meg kell kapni a 10 parancsolatot, a népnek elfogy a türelme, nekirontanak Áronnak, és Áron, hogy mentse a bőrét, aranybor jut önt, és Isten papjaként a bárványszobor előtt szolgál. A világ korában Sámson elfelejti, azért kapta hatalmas erejét, hogy megszabadítsa a választott népet a filiszteusoktól, és ő ott szenved ki Delilának a karjai között. Héli főpapnak a fiai ugyan templomi szolgálatot teljesítenek, de elvetemült gazemberek. Saul király hűtlen lesz, Dávid király házasságtörést követel, Salomon pedig idegen származású feleségei számára templomokat, szentélyeket épít, és ő, aki a bölcsességi irodalmat teremtette meg a Szentírásban, ostobán, bálvány szobrok előtt fetrengett, oda süllyedt. Nos, kedves testvérek, mindez csak ízelítő a bűnnek a diadal útjáról. A bűnlavina embert és embereket elsodró erejéről. Ízelítő arról, hogy a kísértő bárkit, bárhol, bármiben, bárhogyan, de célba vehet. És céltáblája vagyunk utolsó leheletén. A bűn ellen senkit nem lehet beoltani, azt a vakcinát még nem találták föl. Az én életemet éppen úgy, mint az önök életét célba veszi és megkeseríti. Hallottuk az evangéliumban, hogy még Jézus sem kerülte el, őt is megcélozta. Hármas kísértésről beszél a Szentírás, de tudnunk kell azt, hogy a Bibliában az a hármas szám, az a tökéletességnek a száma, azt jelenti, hogy az ördög mindent megpróbált, amit meg lehetett próbálni Jézussal szemben, de hát láttuk, hogy nem ment sikerre. Most nem tudom, önök hogy vannak, de én úgy látom, hogy korunk embere is finom vegyesen közelít a bűn kérdése felé. Miért? Csak a közelmúltban minden jóérzésű magyar embernek felfordult a gyomra, amikor azt kellett hallania, hogy jogerősen elítélt bűnözők, miután letöltötték a büntetést, beperelték az államot, hogy hát, vagyis az Istent kérjük számon az általam elkövetett bűnért, gonoszságért, áttételesen azt jelenti. Philip Yancey-nél olvasom, hogy egy New York-i heti lap elhatározta, hogy nyomába jár annak, hogy mi a titka annak, hogy amíg az Egyesült Államokban 100 ezer lakósra 519 elítélt jut, vélelmetesen nagy szám, 100 ezer lakósra 519, addig Japánban 100 ezer lakósra mindössze 37. És a rejtélynek a kulcsát egy interjúban találták meg, amikor az egyik újságíró szóba állt egy olyan japán elítéltel, aki 15 év után gyilkosság miatt volt bezárva, éppen szabadult a börtönből. És elmondotta ez a börtönből szabadult japán ember, hogy a 15 év alatt egyetlen, de egyetlen látogatója sem volt. A felesége is csak azért várta a szabaduláskor a börtön kapujába, hogy közölje vele, nincs mit keresni a faluban. Három lánya időközben férhez ment, négy unokája van, de még fényképet se látott róluk. A japán társadalom így bünteti meg a bűnözőket, a bűnösöket. Én azt mondom lelkipásztorként, hogy ez kegyetlen dolog. Így nem lehet. Tehát úgy sem lehet a bűnhöz közelíteni, ahogy az anyaországi börtön témában érdekeltek, benne vannak, de így sem lehet a bűnhöz közeledni. Ez teljesen nélkülözi a kegyelmet. Van egy harmadik megközelítési módja is a mai embernek. Los Angelesben egy bizonyos szervezet bűnbánó segélyvonalat működtet. Egy hívásnak az áráért föl lehet hívni a telefont, és aztán oda belemondom, hogy miket követtem el, és kimondtam magamból. És azt mondják, naponta több mint 200-an hívják ezt a segélyvonalat, többnyire házasságtörést, nemi erőszakot, gyilkosságot, kiskorúak megrontását, alkoholizmus következtében elkövetett bűnöket, illetve cserbenhagyásos balesetesek. Mondják el, mert érzik, hogy ki kellene mondani azt, amit tettek, azt a rosszat, de hát nincs bátorságuk, meg a kegyelem rendjéről nem tudnak, hát azért ilyen ostoba módon próbálnak szabadulni a bűntől és a bűntudattól. Nos, kedves testvérek, az igazi megoldás az egyetlen emberhez méltó járható útat, azt a Biblia mutatja be. Még akkor is, ha több lépcsőben mutat rá a Biblia erre, hiszen az Ószövetségi Szentírásban mindössze csak annyit tudunk, hogy Isten irgalmas, fölkelti napját jókra és gonoszakra egyaránt, és ott van Dávid királynak a gyönyörű példája. Amikor Nátán próféta rádöbbenti arra, hogy milyen súlyos dolgot követett el a házasságtöréssel, meg az azt követő gyilkossággal, kivégezteti a férjet, Heteus Uriást, illetve a csatában olyan helyre állítatja, de hát ez kivégzés mindenképpen, akkor a király magába roskad, és megszületik a Zsoltár irodalomnak a gyöngyszeme, az 50. Zsoltár, és annak a gyönyörű mondatát énekeltük a Zsoltár válaszban, de ebben minden benne van, könyörülj Urunk, Istenünk, mert nagy a vétkünk. Tehát beismeri. Hát a bűnt elkövetőnek az Ószövetség szintjén már azt kell tennie, hogy be kell ismernie a bűnt, mert a letagadása, a büntető intézménynek a támadása, illetve az ilyen telefonos játékok, mert csak annak tudnám nevezni, ezek a megoldás keresésnek mindössze a kegyelmet nélkülöző változatai. Tehát, drága jó testvérek, mi új szövetségben élünk, a kegyelem rendjében élünk, ahol alkalmunk van megtapasztalni azt a jóságot, Istennek azt a végtelen szeretetét, amely Jézus Krisztusban nyilvánult meg. Az a Jézus Krisztus, aki értem az én bűneimért, ami bűneinkért odaadta önmagát a kereszten, két nagyon fontos dolgot mondott nyilvános életében. Fülöp Cezáreájánál, amikor Péter megvallja, hogy ki ő, akkor azt mondja, te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, a pokol kapui nem vesznek erőt rajtad. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit megoldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. És ugyanezt föltámadása után húsvét este, mikor megjelenik zárt ajtók mögé bújt 10 tanítványának, azt mondja, rájuk lehelve, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, akinek megtartjátok, meg lesznek tartva. Tehát Jézus a bűnbocsánatnak a hatalmát, a bűnt megbocsátó szeretetet rábízta az egyházra, tehát a bűnből kiút van lehetséges, ha az ember ezt az útat választja. A kérdés tehát csupán csak az, hogy én miként viszonyulok a bűnhöz és a bűnöshöz. A kegyelem rendje szerint gondolkodok-e, avagy a kegyelem nélkül, és akkor mondjuk ki bátran, hogy kegyetlenül is. Ez tehát, kedves testvérek, nem megoldás. A megoldás már az Ószövetségi Szentírásban kínálkozik. Könyörülj, Urunk, Istenünk, mert nagy a vétkünk, imádkozhatta minden megtérő, és imádkozhatom én is. De a kegyelem rendjében arról van szó egyszerűen és tömören, hogy igénybe veszem azt, amit Isten a maga végtelen szeretetében Jézus Krisztus megváltó kereszthalála révén a bűnbocsánatban nekem fölkínál, és ezt úgy hívják, hogy gyóntatószék, vagy bűnbánat szentsége. Minden bűnből van lehetőség talpra állni, minden bűnre van bocsánat, még arra is, amire én az ember nem adnék bocsánatot, mert hát én gyarló ember vagyok. Arra hív, arra szólít Anyaszentegyházunk nagybőjt első vasárnapján, hogy így nézzünk a bűnre és a bűnösre, a kegyelem rendjében gondolkodva. Mert a kegyelem rendjében Isten az elvetemült bűnöst ugyanúgy szereti, mint az önmagát igaznak tartót, sőt, Jézus ki is jelentette, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Csak akkor van közöm Jézushoz, ha önmagamat bűnösnek, nagy bűnösnek tartom. Amen.